5 évet is kaphat az AquaWorld 3 dolgozója. A vádirat szerint napok óta tudták, hogy rossz az aknafedél, amin bezuhant a kisfiú. Kadhafi akár mártír halált hal, de nem hagyja el Líbiát, a diktátor a tévében beszélt, a kint dolgozó magyarok szerencsésen hazaértek. 5 hónap alatt a második földrengést pusztította az új-zélandi Christchurchben, 65 ember meghalt a 6,3-es rengésben. Gyertyagyújtással emlékeztek a 2 évvel ezelőtti tatárszentgyörgyi kettősgyilkosságra, ott kezdődtek a romák elleni támadások. Jó estét kívánok! Napok óta tudtak arról, hogy veszélyes az egyik aknafedél az AquaWorld élményfürdőben, ahol 2 éve egy 9 éves kisfiú bezuhant a szivattyúházba. A gyerek a helyszínen meghalt. A fürdő 3 dolgozója ellen ma vádat emelt az ügyészség. A vádirat szerint a fürdő vízgépésze, uszodamestere és műszaki igazgatója tudott arról, hogy balesetveszélyes az aknafedél, mégsem javították meg. Az elsőrendű vádlott részben elismerte felelősségét. Ha bűnösségük bebizonyosodik, akár 5 év börtönt is kaphatnak.
Az AquaWorld szörf medencéje a baleset után. Ebbe az aknába zuhant be egy 9 éves kisfiú. A vádirat szerint a fürdő vízgépésze, uszodamestere és műszaki igazgatója legalább 5 nappal a baleset előtt tudta, hogy elromlott a gépészeti térbe vezető akna fedelét rögzítő zár. Először az úszómester vette észre és jelentette, hogy a fedél mozog. A medencénél dolgozó animátorok ezután legalább egy héten keresztül naponta többször szóban és írásban is jelezték a feletteseiknek, hogy az aknafedél mozog. Sőt, legutoljára már azt, hogy nagyon mozog.
A vádlottak már napok óta tudtak az aknafedél meghibásodásáról, mégsem intézkedtek a hiba kijavítására, sőt a szörfmedence működését sem állították le. Ezzel a mulasztásukkal egy folyamatos veszélyhelyzetet idéztek elő, amely közvetlen ok-okozati összefüggésben vezetett a sértett halálához.
Az elsőrendű vádlott, a vízgépész, a nyomozás során részben elismerte a felelősségét.
Elismerte, hogy a körülményeket félreértelmezte, bizonyos mértékig felelősnek érzi magát a balesetért, és ez a védekezése nyilván nem fog változni a tárgyaláson sem. Hozzátette azonban, hogy ő az észlelt hibáról a felettesét értesítette.
A baleset után az AquaWorld 4 dolgozót elbocsátott, közülük 3-an állnak bíróság elé.
Az ügyészség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel vádolja az AquaWorld volt vízgépészét, uszodamesterét és műszaki igazgatóját. Ha a bíróság bűnösnek találja őket, akár 5 évet is kaphatnak. A híradót Víg András tudósította.
Előzetes letartóztatásba helyezte a bíróság azt a nőt, aki a gyanú szerint olyan súlyosan bántalmazta csecsemőjét, hogy az belehalt sérüléseibe. A főügyészség szerint korábban a gyanúsított elmeállapota miatt tartani lehet attól, hogyha szabad lábon marad, esetleg újabb bűncselekményt követel. A csecsemőhöz múlt csütörtökön egy budapesti lakásba hívták ki a mentőket, de már nem tudtak rajta segíteni. Az orvosszakértői vizsgálat megállapította, hogy verés okozta a csecsemő halálát. Letöltendő szabadságvesztést kért az ügyész a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem volt rektorával szemben hivatali befolyással üzérkedés miatt. Az egy éve elfogott rektor az ügyészség szerint egy nemzetközi cégnél próbált jogtalan előnyt kicsikarni. Valótlanul azt állította, hogy a cég egyes munkatársai ellen drog- és fegyverkereskedelem miatt titkos nyomozás folyik, de ő az eljárást a vállalat számára kedvezően tudja befolyásolni. A vádlott tagadta bűnösségét, ítélet 1 hónap múlva várható az ügyben a fővárosi bíróságon. Újabb bírságot szabott ki a hatóság szennyezett méz miatt. Most egy szegedi méhészetet büntettek 500 000 forintra, mert antibiotikumot találtak több olyan mézben, amelyet ők hoztak forgalomba. Az élelmiszer ellenőrök decemberben indítottak nagyszabású razziát. A mézben lévő antibiotikum a megkérdezett szakértő szerint azért lehet veszélyes, mert ha valaki betegsége miatt is szed hasonló gyógyszert, annál ez komplikációkat okozhat.
Már az összes szennyezett mézet levették annak a szegedi mézboltnak a polcairól, ahol az ellenőrök megtalálták az antibiotikumos mézet. A vállalkozó felvásárolt egy nagyobb mennyiséget, de nem vizsgáltatta be azokat, így kerülhettek forgalomba.
Valahonnan bekerült valami antibiotikumos méz, nyilván nálunk ugye kis méhészet vagyunk, kis csomagolóval, és hát sok esetben keveredik, tehát ebből adódik, hogy itt is keveredett a méz.
A fertőzött mézet időközben megsemmisítette a hatóság, a méhészt pedig 500 000 forintra büntették. A hatóság közleménye szerint azért csak ennyire, mert a több száz kilónyi mézből kevesebb, mint 20 kilóban találtak antibiotikumot.
Egy-egy vizsgálat tízezres nagyságrendeket jelent, és van, amelyik sok tízezres.
Az élelmiszerbiztonsági szakember szerint az élelmiszeriparban sokan nem vizsgáltatják be a termékeiket, mert drága. De ha vizsgálat nélkül kerül piacra, az veszélyes lehet.
Hogyha valaki nem tudja, hogy antibiotikumot fogyasztott, és legközelebb elmegy az orvoshoz, és az orvos éppen eltalálja azt az antibiotikumot, amit az élelmiszerrel elfogyasztott, abban az esetben igen könnyen előfordulhat, hogy a benne lévő antitestek reagálni fognak a gyógyszerként kapott anyaggal, és ennek megfelelően nagyon súlyos komplikációk lehetnek, akár halál is.
December óta országos razziát tartanak az ellenőrök a méhészeknél. Két hónap alatt közel 500 ellenőrzést végeztek, és 6 millió forint bírságot szabtak ki. A szakemberek szerint a hamisítók ma már mikrobiológiai módszereket is bevetnek a mészhamisításban, amit nehéz kiszűrni.
Többször megsértette a törvényeket az előző esztergomi vezetés, amikor svájci frank alapú kötvényeket bocsátott ki 2007 és 2010 között 12 milliárd forint értékben. Egyebek mellett ez derül ki abból a számvevőszéki jelentésből, amelyet a város honlapján tett közé az új polgármester. A dokumentum szerint például csak tavaly 4,5 milliárd forint értékben bocsátott ki kötvényt az önkormányzat, fedezetként pedig egy balatoni gyermektábort és más korlátozottan forgalomképes ingatlanokat jelölt meg, ami jogszabály ellenes. Az új polgármester, a független Tétényi Éva, a szerinte kezelhetetlen pénzügyi helyzet miatt tavaly adósságrendezési eljárást kért. Ezt a testület többségét adó Fidesz frakció, köztük Megyes Tamás volt polgármester, törvénytelennek tartja, és azóta nem működik együtt Tétényi Évával. A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége módosítaná az új adórendszert, szerintük ugyanis a munkavállalók 80%-a rosszabbul jár. Például azt javasolják, hogy a kormány kompenzációként emelje meg az adójóváírás összegét. A kormány szóvivő azt mondta, nem terveznek módosítást, mert az idei változtatásokkal már 450 milliárd forintot hagytak a családoknál, az új adórendszer pedig néhány év alatt alakul ki teljesen.
Ide tartozik az egész könnyűipar, ide tartozik a mezőgazdaság, az építőipar.
Ezekben az ágazatokban nem sikerült még megállapodni a bérekről. A Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége szerint az új adórendszer azt eredményezte, hogy akik bruttó 300 ezer forint alatt keresnek, kevesebbet kapnak készhez, mint tavaly. Az MSZOSZ azért azt javasolja, hogy a kormány emelje az adójóváírás összegét.
A jelenlegi 12.100 forint helyett 14.500 forintos adójóváírás. Jóváírás elegendő lenne ahhoz, hogy ez a kompenzáció megtörténjen. Ez kevesebb, mint a korábbi adójóváírás volt, korábban 15.100 volt, tehát van, hogy úgy mondjam, adórendszeri megtakarítás benne.
A szakszervezeti szövetség szerint a másik megoldás az lenne, ha a kormány 2012 helyett már az idén megszüntetné a szuperbruttósítást. A kormány azonban nem tervez változtatást.
Ahogy azt előre jeleztük, ez néhány évbe bele fog telni, tehát egy pár év az, amíg elnyeri a végső formáját az adórendszer, az egykulcsos családi adórendszer.
Nagy Anna szerint a kormány az adóváltozásokkal több mint 450 milliárd forintot hagy idén a családoknál. Abban bíznak, hogy a magánszektorban is kompenzálják a munkavállalók bérét.
Február végéig igényelhetik a gázártámogatást a nagycsaládosok. A kérelmeket jövő hétfőig kell elküldeni a Magyar Államkincstár illetékes megyei igazgatóságához. A nyilatkozathoz a társasházakban élők kivételével csatolni kell az utolsó havi gázszámla másolatát is. Az igénylap a kincstár honlapjáról a megyei igazgatóságoktól és a gázszolgáltatóktól is beszerezhető. Akik hétfőig nem adják be a kérelmüket, azok idén már nem vehetik igénybe a támogatást. Nem mond le, és a végsőkig kitart Kadhafi. A líbiai diktátor nem sokkal ezelőtt beszélt az állami televízióban a zavargások óta most először. A líbiai fővárosban Kadhafit támogató katonák és külföldi zsoldosok segítségével reggelre elfojtottak minden tiltakozást. A keleti ország részt azonban a tüntetők ellenőrzik. A líbiai helyzet miatt összeült az ENSZ biztonsági tanácsa is.
Délután még egy romos épületnél egy autóban rögtönzött beszédben cáfolta menekülésének hírét Kadhafi. Később a tüntetőktől megtisztított híres zöld téren az amerikai bombázások emlékművénél már Izraelt és a külföldi hatalmakat vádolta lázadás szításával. Az ország vezetője először ismerte el, hogy a szétesés közelébe került Líbia. Beduin harcos vagyok, aki dicsőséget hozott Líbiának, és kész vagyok mártírként, ha kell itt meghalni. Nem a becsapott fiatalok a bűnösök, hanem azok, akik felhetszelték őket. Külföldről szították a lázadást. Kadafi szégyenletesnek nevezte beszédében a Bengáziban történteket, ahol a tüntetők átvették a város irányítását. A hadsereget és a rendőrséget pedig felszólította, hogy tegyenek rendet az utcákon. A beszéd helyszínét hermetikusan lezárták, csak a diktátort éltetők előre kiválogatott körét engedték a közelbe. Líbia volt helyettes ENSZ nagykövete népirtással vádolta meg Kadafit. Minden országtól azt várjuk, hogy emelje fel szavát, és mondja meg Kadafi ezredesnek és rezsimjének, hogy vessen véget a líbiai nép legyilkolásának. A lemondott líbiai diplomata szerint az ENSZ-nek a líbiai légtér feletti repülési tilalom bevezetésével kellene megakadályoznia, hogy Kadafi ismét saját népét bombázza. Hétfőn ugyanis repülőgépekről és helikopterekről lőtték a tüntetőket. Kórházi jelentések szerint az áldozatok száma több százra tehető.
Az összes Líbiában dolgozó magyar elhagyta az országot és biztonságban hazatért. Az észak-afrikai arab országban több magyar vállalkozás is dolgozik, de a kialakult helyzet miatt átmenetileg felfüggesztették a munkát. Budapesten a líbiai konzulátus előtt több tucat ember tüntetett Kadafi ellen.
Kutyás rendőrök vigyáznak Budapesten a líbiai nagykövetségre. 30-40 Magyarországon élő líbiai, egyiptomi tüntetett napközben az épület előtt. Azt mondják, aggódnak az otthon maradtakért.
És elment, és hozott külföldről, Afrikából embereket, hogy gyilkolják a sajátokat.
Aggódtak a Líbiában dolgozó magyar befektetők is, a kintreket alkalmazottaikért. Tucatnyi magyar vállalkozásnak vannak érdekeltségei telephelyei Líbiában. A líbiai piacon az egyik legnagyobb magyar befektető a vegyépszer. 80 milliárd forintos beruházást nyertek el még tavaly. Az ország harmadik legnagyobb településén építenének csatornát, vízvezetéket és utakat. A munkákat a napokban kezdték volna, de a város irányítását átvették a tüntetők, a rendőrök pedig elmenekültek. Amint egy 20 magyart, köztük mérnököket, hétfőn menetrend szerinti járatokkal hozták haza.
Bízom benne, hogy hamar stabilizálódik a helyzet, és lehet folytatni a munkálatokat. A világ minden országából ott dolgoznak, hisz Líbiának óriási tartalékai vannak, és ezeket a forrásokat ma az infrastruktúra fejlesztésre fordítja.
Biztonságban vannak a líbiai magyar követségen dolgozók is. A külügyminisztérium szóvivője cáfolta azokat az interneten terjedő híreket, amelyek szerint már a magyar külképviselet tetejéről is lövik a tüntetőket.
Mindenki jól van a nagykövetségen, és ő is határozottan cáfolta azt az interneten megjelent értesülést, amit egy Twitter kommentre alapoztak, hogy zsoldosok lőttek volna, fölmásztak volna a nagykövetség tetejére, és onnan lőttek volna bárkit is.
Úgy tudjuk, a helyi biztonsági erők kiemelten védik a líbiai nagykövetségeket, így a magyarok épületét is.
Magyar újságírókat is megtámadtak Egyiptomban a Mubarak elnök lemondását ünneplő tömegben. Cseke Eszter, az On the Spot című műsor riportere és férfi kollégája végül épbőrrel megúszta az atrocitást, de nem mindenki volt ilyen szerencsés. Az utóbbi hetekben legalább 150 újságíró sebesült meg az észak-afrikai országban, egy egyiptomi kolléga bele is halt sérüléseibe. A CBS amerikai televízió tudósítónője ellen elkövetett erőszak híre pedig mára bejárta a világ sajtót.
Hetekig a Mubarak távozását követelő tüntetésekről számoltak be a televíziók Egyiptomból. Több száz külföldi újságíró tudósított a helyszínről. A két magyar újságíró akkor került veszélybe, amikor a diktátor már lemondott, az emberek pedig ezt ünnepelték. Az esetről internetes naplójukban írtak. Akkor támadtak rájuk, amikor a Tahrir téren akartak átmenni. Azt azonban nem vették észre, hogy a nők elkerített részen tüntethetnek. A riporternőt annak ellenére kezdték zaklatni, hogy megfogta a mögött álló férfi kollégája kezét. Végül csak segítséggel tudott a kordonon kívülre menekülni. Lara Logannek nem volt ilyen szerencséje. A CBS amerikai tévétársaság riporternőjét egy csaknem 200 fős férfi csoport vette körül szintén a Tahrir téren. Mire az egyiptomi nők és katonák kiszabadították, a földön már többen is megerőszakolták és brutálisan összeverték. Szakértők szerint az újságírók sokszor nincsenek tisztában a tradicionális muszlim társadalmak szokásaival. Az európai nő viselkedése, ruházata az eltérő szokások miatt kihívás lehet a muszlim férfiak számára. Mubarak hívei valósággal vadáztak a sajtó képviselőire, míg a szállodákat is átkutatták külföldi tudósítókat keresve. Az utóbbi hetekben legalább 150 újságíró sebesült meg az észak-afrikai országban.
Legalább 65-en meghaltak egy földrengésben Új-Zéland déli szigetén, Christchurchben. A mentő alakulatok az éjszaka is folytatták a romok alatt rekedtek mentését. A földmozgások miatt ugyanis sok épület összeomlott. Az eddigi információk szerint nincs magyar áldozat.
Pillanatok alatt dőltek romba az épületek az új-zélandi déli sziget legnagyobb városában. A Richter-skála szerint 6,3-es erősségű rengés után sok épület kártyavárként omlott össze. A második emeleten voltam, amikor láttam, hogy a katedrális teteje leomlik. Soha életemben nem láttam ehhez hasonlót. Hatalmas porfelhő, menekülő emberek, rémisztő volt, mondja az egyik helybeli. A mentő alakulatok folyamatosan dolgoznak, rengeteg embert sikerült már kiszabadítani a romok alól. A több emeletes Pine Gold irodaházban 200-an voltak, a helyiek szerint sokan csak a csodával határos módon élték túl a tragédiát. Egyszer csak megnyílt alattunk a föld, és a plafon is ránk szakadt. Szerencsénk volt, hogy belül voltunk. Ha az épület szélé lettünk volna, nem éljük túl. A mostani földmozgás ebédidőben érte az embereket. Sokan akkor haltak meg, amikor az utcán sétáltak, és rájuk omlottak az épületek. Az egyik túlélő éppen egy helyi tévének nyilatkozott, amikor egy szemközt épületről lehulló kődarabok okoztak újabb pánikot. A rendőrség arra szólított fel mindenkit, hogy a mentés idejére saját biztonsága érdekében hagyja el a város központját. Alig 5 hónap alatt ez volt a második pusztító földrengés a városban.
Itthon újabb embert telepítette ki a belvíz miatt, így összesen már 363 embernek kellett elhagynia otthonát. Ugyanakkor a belvízzel elöntött területek nagysága csökkent. Az országos katasztrófavédelem szerint 13 megye 111 településén védekeznek a belvíz miatt. Közben a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Edelényben árvízkárosult családoknak osztott vitamincsomagokat a Magyar Vörös Kereszt. A szervezet szerint az immunerősítő készítményekre az influenza járvány terjedése miatt van szükség. Hiába drágult egy év alatt körülbelül 100 forinttal az üzemanyag, semmivel sem használják többen a tömegközlekedést. Az egyik közlekedési szakértő szerint érezhető változás akkor lenne, ha a benzinára meghaladná az 500 forintot, de felmérések szerint minden második autós még így is kocsival járna.
Folyamatosan hömpölygő autók Budapesten. Hiába nőtt jelentősen az üzemanyag ára, ettől nem szálltak többen villamosra, metróra vagy autóbuszra. A Napi Gazdaság információ szerint a BKV például az elmúlt év decemberében 500 000-val kevesebb jegyet adott el, mint egy évvel korábban. Debrecenben sem vesznek több jegyet a drága benzin miatt. Van, aki szerint még most sem éri megváltani.
Hideg van, várni kell a buszra, villamosra, szerintem a szolgáltatása egyezik az árakkal.
Decemberben 50 000-rel kevesebb jegyet adtak el Debrecenben, mint egy hónappal korábban.
Jelenleg ugye azt kell mondjuk, hogy egyelőre még a jelentős benzináremelése kényszerítette vissza a tömegközlekedési eszközökre az utasokat.
Miskolcon is hasonló a helyzet.
Alapvetően azt tapasztaljuk, hogy az értékesítési adataink csökkennek, mint egy 5%-os visszaesés tapasztalható a menetjegyek értékesítésében.
Minden ötödik autós ragaszkodik a kocsihoz.
Felmérések szerint az autósok egyharmada csak végső esetben választaná a villamost vagy a buszt. Csupán 13%-uk váltana tömegközlekedésre.
Tehát ennek több oka van, például a járatok folyamatos ritkítása, a járművek esztétikai állapota, műszaki állapota, például a jegyrendszer maga, hogy mondjuk Franciaországban egy-egyel egy városon végig lehet utazni, Magyarországon ezt még nem lehet megoldani.
A szakértő szerint 500 forintos benzinár lehet az a lélektani határ, amikor már többen raknák le autójukat.
A 2 évvel ezelőtti tatárszentgyörgyi fegyveres támadás 2 halálos áldozatára, apára és fiára emlékeztek a budapesti Szent István bazilikában. Roma és nem roma szervezetek, közéleti személyiségek is részt vettek a szentmisén. A tatárszentgyörgyi volt az első a cigányok ellen 2 éve elkövetett támadások közül.
Gyertyagyújtással és misével emlékeztek a budapesti bazilikában a tatárszentgyörgyi tragédiára. 2 évvel ezelőtt a kettős gyilkosság másnapján a tatárszentgyörgyi ház előtt égtek a mécsesek. 2009. február 23-ára virradóan a cigánysor utolsó házára molotov koktélt dobtak, majd a tűz elől menekülő családfőre és 5 éves kisfiára rálőttek. Mindketten a helyszínen meghaltak.
Valamit bedobtak azon az ablakon, és egyből lángra kapott az egész. Az élettársam kiszaladt abból a szobából, meg én is. Fölkapta két nagyobb gyereket, és kiszaladt vele. Azt mondta, itt álltam, várjál meg, mindjárt visszajön értünk. De meg akkor nem várt meg, akkor volt még egy durranás.
A támadás előtt 2 évvel is már Tatárszentgyörgy volt a cigány ellenség egyik célpontja. Tatárszentgyörgyön tartotta első felvonulását az azóta részben emiatt feloszlatott magyar gárda. Mindezek ellenére sem látott rasszista indíttatást a rendőrség a támadásban. A rendőrök órákig balesetként kezelték a gyilkosságot, emiatt észre sem vették a helyszínen a töltényhüvelyeket. Csak napokkal később hozták a támadást összefüggésbe a 6 korábbi roma gyilkossággal. A hibák ellenére Gyurcsány Ferenc akkori kormányfőben a rendészeti miniszter vagy a rendőrfőkapitány menesztése fel sem merült. A cigányok elleni támadások folytatódtak. Áprilisban Tiszalökön, augusztusban Kislétán gyilkoltak meg egy-egy romát. Később kiderült, a hatóságok nem csak Tatárszentgyörgyön hibáztak. A titkos szolgálat 2004-től megfigyelte az egyik gyanúsítottat, ezt azonban a gyilkosságok előtt 2 hónappal abba hagyták. Annak ellenére, hogy K. István ismert volt szélsőséges nézeteiről. Az akkori titokminiszter Ficsor Ádám elismerte, hogy a szolgálatok hibáztak. Arról viszont nem beszélt, hogy az akkori MBH-s főigazgató Laborc Sándor és az akkori titokminiszter Szilvási György felelőssége felmerült-e az ügyben.
A Nemzetbiztonsági Hivatalnál követtek el olyan hibákat a munka során, aminek eredményeként azt gondolom, hogy hamarabb azok a nevek felmerülhettek volna, akiket ma meggyanúsítottak.
Végül 2009. augusztusában fogták el az azóta is szigorított börtönben lévő 4 gyanúsítottat. A gyanú szerint 9 helyszínen támadtak romákra, összesen 78 lövést adtak le, és 11 molotov koktélt hajítottak el. A támadásokban a 6 áldozaton kívül 5 életveszélyesen megsérültek. A nyomozók szerint összesen 55 ember testi épségét veszélyeztették a gyanúsítottak. Az ügy tárgyalása márciusban kezdődik.
A II. Világháború végén a szerb partizánok által elkövetett magyar ellenes támadásokról nyílt kiállítás a terrorházában. 1944-45-ben több tízezer magyart mészároltak le azért, mert magyarok voltak. A hozzátartozók a mai napig nem temethették el tisztességgel halottaikat, de erkölcsi és anyagi kárpótlásuk sem történt meg.
A vajdasági Forró Lajos nagyapját valahol itt egy szántóföld közepén szó szerint elkaparták Tito partizánjai, miután 44 őszén egy pincében agyonverték. Mindez csak később apjától, már felnőtt korában tudhatta meg.
Ártatlanul a Martonsi pincébe agyonverték. Nehéz voltak ezek az első beszélgetések, és nagyon nehéz volt ezt végighallgatni.
Forró Lajos nagyapja csak egy azok közül, akiket 1944-45-ben a magyarokat és a németeket kollektív bűnösséggel vádolták meg, korra és nemre való tekintet nélkül, tömegével, bestiális kegyetlenséggel kínozták meg és végezték ki őket Tito partizánjai. Nőket és gyereklányok százait erőszakolták meg brutálisan. A kivégzettek nevét, a kivégzés körülményeit, a nyughelyüket sohasem hozták nyilvánosságra. A tömegsírok fölött szemétlerakók, buszpályaudvarok és ipari üzemek épültek. A hozzátartozók a mai napig nem temethették el tisztességgel halottaikat, de erkölcsi és anyagi kárpótlásuk sem történt meg. Ezt a korszakot mutatja be a terrorházában nyílt kiállítás. Hosszú métereken keresztül láthatók a meggyilkoltak fényképei, de dokumentumok és korabeli tárgyak is bemutatják a borzalmakat, mert a történés szerint erről a korszakról szinte alig tud valamit a magyar társadalom.
Mindezt a mi nemzedékünk is megtudja, a fiatalabbak, az idősebbek is, és hogy eleget tegyünk annak a feladatunknak, hogy fejet hajtsunk az áldozatok előtt, hogy ők is a magyar nemzeti történelem, a közös történelmünk részei legyenek.
Többen azt szorgalmazzák, hogy a rehabilitáció, a tömegsírok feltárása és a bocsánatkérés még Szerbia uniós csatlakozása előtt megtörténjen, mert utána egy közösségen belül ilyen problémákat már nem lehet megoldani.
Most pedig nézzük, hogy mi lesz még ma este az M1-en. 9 után kezdődik az este, Szőlősi Györgyivel. Szervusz, jó estét, Györgyi, mi lesz nálatok?
Jó estét kívánok! A líbiai eseményekről beszélgetünk majd két elemzővel, hogyan hatottak az utcai mészárlások a tüntetésekre, mennyiben más Líbia, mint Egyiptom, és hogyan követi az olajára folyamatokat. Aztán a II. Világháború utáni délvidéki vérengzésről beszélgetünk egy érintettel és Navracsics Tibor miniszterelnök helyettessel. Arra keressük a választ, hogy feldolgozta-e a magyar és a szerb társadalom az akkor történteket, szembenéztünk-e a múlttal. 9 óra után 5 perccel várjuk Önöket.
Köszönjük szépen. Most pedig nézzük a híradó legfontosabb híreit még egyszer röviden. 5 évet is kaphat az AquaWorld 3 dolgozója. A vádirat szerint napok óta tudták, hogy rossz az aknafedél, amin bezuhant a kisfiú. Kadafi akár mártír halált hal, de nem hagyja el Líbiát, a diktátor a tévében beszélt, a kint dolgozó magyarok szerencsésen hazaértek. 5 hónap alatt a második földrengés pusztított az új-zélandi Christchurchben, 65 ember meghalt a 6,3-es rengésben. A sporthírekkel mindjárt jön Zelinka Ildikó, majd időjárás jelentés következik. Híradó legközelebb az M1-en lesz 12:45-kor Lujgics Tamással. Én köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!
A sok-sok kérés közül most is azokat válogattuk ki, melyeket a legtöbben szeretnének látni nézőink közül. Önök kérték. Ízelítő a következő kívánság műsorból. Nem csak a 20 éveseké a világ, Aracki László énekel. Vándor felhők fenn az égen, Tarnai Kis László nótázik. Cipzárdal, az előadó Kazan László. Villa Negra, énekli vendégünk Szeregyei Béla.
Önök kérték. Ma este az M1-en.
Én? Nick?
Holly, olyan meghökkentő dolgot talált. Ha mázlink van, a Kimér a Gold lehúzhatja a rolót.
Jöjjön be, Tim!
Hívhatsz Timnek is.
Ez nem randi, nem az, amire gondolsz.
Maga a bátyja helyett bátyja.
Kifelé.
Ó, uram, adj erőt.
Randim lesz, képzeld.
Szentségeség! Nem úgy értem. Szuper, lehozzuk a gyíkos sztorit.
Én festettem a pöttyöket egy sima gyík.
Rózsa ágy. Holnap 20 óra 5 perckor az M1-en.
Az élet nem csak a Volvo-ról szól. Ezért egyedi Volvo S60 ajánlattal várjuk márka kereskedéseinkben.